Kezdődik a híradó csütörtök este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Az orosz elnök tagadja, hogy támogatják a kelet-ukrajnai szakadárok akcióit, de elismerte, hogy a Krímben voltak orosz katonák. SMS-t küldött az egyik diák az elsője dél-koreai komból, tucatnyian még élhetnek, de a búvárok nem jutnak el hozzájuk. Világszerte várják az ünnepet a keresztények, Ferenc pápa a Szentpéter bazilikában mutatott be krizma szentelést. Határrendészeket állított elő a TEK, vesztegetéssel gyanúsítják őket, már kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Diplomáciai úton kell megoldani az ukrán válságot, Vlagyimir Putyin szerint. Az orosz elnök erről egy élő televíziós műsorban beszélt. Azt mondta, nem akarja bevetni az orosz hadsereget Ukrajnában, ám rögtön hozzátette, hogy véleménye szerint egyébként lenne hozzá joga. Vlagyimir Putyin a több órás műsorban elismerte, amit kis túlzással az egész világ tényként kezelt eddig is, a Krím-félszigeten bevetettek orosz katonákat. Azt viszont cáfolta, hogy Kelet-Ukrajnában is lennének katonái. A kijevi kormány szerint nem mond igazat.
A világ egyik legbefolyásosabb embere, Vlagyimir Putyin orosz elnök érkezik az állami televízió stúdiójába. A minden évben megrendezett közvetlen kapcsolat című műsorban élőben válaszolt a betelefonálók kérdéseire. Az adás kezdetéig több mint 2 millió, többségében Ukrajnával és a Krím helyzetével kapcsolatos kérdést kapott az orosz elnök. Arra a kérdésre, hogy mit szól azokhoz a vádakhoz, hogy az elmúlt napok kelet-ukrajnai eseményei mögött Oroszország áll, Vlagyimir Putyin azt mondta, ez abszurd. Kelet-Ukrajnában nincsenek orosz csapatok, nincsenek különleges egységek, nincsenek katonai tanácsadók, csak helybéliek vannak ott. Ez bizonyítja az is, hogy nem takarják el az arcukat, mondta az orosz elnök. Arszenyi Jacenyuk, ukrán kormányfő erre az adás után úgy reagált, Ukrajnának bizonyítékai vannak az orosz katonák jelenlétére, és ezeket be is fogják mutatni. Vlagyimir Putyin ugyanakkor először ismerte el, hogy egy hónappal ezelőtt a Krímben voltak orosz katonák, pedig akkor ezt cáfolta Oroszország. A krími önkéntesek mögött orosz katonák álltak, hogy biztosítsák a félsziget lakosságának szabad vélemény nyilvánítását. Putyin szerint márciusban korrekt módon, de határozottan és professzionálisan cselekedtek az orosz katonák, lehetővé tették a krími népszavazás szabad lebonyolítását, és megakadályozták, hogy a lakosság ellen bárki fegyvert használjon. Vlagyimir Putyin súlyos bűnnek nevezte az ukrán erők által indított kelet-ukrajnai terrorellenes műveletét, és úgy fogalmazott, reméli, hogy nem kell bevetnie az orosz hadsereget Ukrajnában, amelyre az orosz törvényhozás már korábban felhatalmazta. Nagyon remélem, hogy ezt a jogomat nem kell majd gyakorolnom, és a jelenlegi helyzetet politikai és diplomáciai úton meg tudjuk oldani, mondta Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök olyan kérdést is kapott, hogy szerinte vajon Obama kimentené-e őt a vízből, ha fuldokolna. Vlagyimir Putyin azt válaszolta, hogy bár reméli erre sosem kerül sor, az amerikai elnökkel pedig nincsen különösebb kapcsolata, de egy udvarias és bátor embernek tartja, ezért biztosan segítene neki. Közben Genfben tárgyalóasztalhoz ült Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok külügyminisztere, valamint Catherine Ashton az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Előzetesen senki nem várt jelentős áttörést a tárgyalásoktól.
Genfben tehát tárgyalnak, itt van velünk Brüsszelből Baracka Eszter. Szervusz Eszter, lehet-e már tudni arról bármit, hogy mire jutottak a diplomaták?
Jó estét kívánok! Hát a mérsékelt várakozásokhoz képest elég sokra jutottak. Egyetértettek abban, hogy a feszültséget enyhíteni kell mégpedig azonnal, és ebben kiemelt szerepet szánnak az EBSZ már Ukrajnában tartózkodó missziójának. Megállapodtak abban is, hogy minden fegyveres csoportot, lázadó csoportot le kell szerelni, az elfoglalt épületeket és köztereket pedig ki kell üríteni. A fegyverüket önként leadó lázadók amnestiát kaptak, ezt ígérte a kijevi kormány, kivéve, hogyha bizonyíték van rá, hogy gyilkosságot követtek. Az ukrán vezetők készek nagyobb autonómiát adni az önkormányzatoknak, és tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek jogait. Most azonban az az első feladat, hogy ne legyen több incidens, és erre nagyon rövid határidőt szabtak. John Kerry amerikai külügyminiszter azt mondta, ha ezen a hétvégén nem lesz változás, az Oroszországnak sokba fog kerülni.
Eszter, egyelőre köszönjük, de maradj még velünk. Kelet-Ukrajnában közben hárman meghaltak és tucatnyian megsérültek, amikor hajnalban állarcos oroszbarát aktivisták támadták meg Mariupol város belügyi laktanyáját. Az 500 oroszbarát azt követelte az ukrán belügyi laktanya katonáitól, hogy adják át a fegyvereiket és álljanak át a lázadók oldalára.
500 orosz barát fegyveres éjszaka vette körül a kelet-ukrajnai Mariupol rendőrségi laktanyáját. A város rendőrkapitányságát már vasárnap megszállták, ezúttal a fegyvereket is el akarták venni a rendőröktől. Az orosz barát támadók molotov koktélokat dobtak a kaszárnyába, ahonnan lövések dörgültek, majd tűzpárbaj alakult ki. Találat ért egy mentőautót is. Hírügynökségi jelentések szerint hárman haltak meg a lövöldözésben, mindhárman orosz barát aktivisták voltak. Tárgyalni szerettünk volna a katonákkal, letettük a fegyvert is, de ők szóba sem akartak állni velünk. Mondtuk, hogy nem akarunk lövöldözést, erre ők a levegőbe lőttek többször is, mondja a maszkot viselő orosz aktivista. Az ukrán belügyi erők a hét elején kezdték az úgynevezett antiterrorista akciót Kelet-Ukrajnában. A katonák feladata az volt, hogy kiszorítsák az orosz barát szakadárokat azokból a városokból, amelyeket az ellenőrzésük alatt tartanak. Eddig csak a Kramatorszki repteret sikerült visszafoglalniuk. Néhány városba be sem jutottak, ráadásul egyre több ukrán katona áll át az orosz barát fegyveresek oldalára. Ez történt ezzel az ukrán páncélos konvojjal is. Az egyik járművön még az ukrán ejtőernyős alakulat zászlója volt, miközben a másikon már az orosz zászló lobogott. A katonák azért indultak Szlovjanszkba, hogy kiszorítsák onnan az orosz barát fegyvereseket, de végül inkább a szakadárok oldalára álltak. Az emberek kérték, hogy jöjjünk, így az ejtőernyős zászlóalj csatlakozott a Donyecki népi erőkhöz, mondja ez az ukrán katona. Ezt a másik ukrán konvojt a helyiek tartóztatták fel Szlovjansktól délre. Ez az egység nem állt át a szakadárok oldalára, így csak azután engedték őket tovább, miután kivették a tárat a fegyvereikből. Kijev azóta vissza is vonta Donyeck megyéből az ukrán kormányerőket. Közben még mindig legalább 10 településen tartják megszállás alatt az állami intézményeket és épületeket a fegyveres szeparatisták. Legfeszültebb a helyzet a kelet-ukrajnai Szlovjanszkban. A helyi adminisztráció épülete előtt még mindig hatalmas gumiabroncsokból épített barikádok mögött állnak a fegyveresek, akik kitartanak egy Kijevtől független Donyecki köztársaság mellett.
Nem javasolja a magyar állampolgároknak a külügyminisztérium, hogy Kelet-Ukrajnába vagy Krimbe utazzanak, a politikai helyzet miatt ugyanis nem garantálható a konzuli védelem ezekben a régiókban. Kijevbe és az ország más középső, illetve nyugati területeire, így a Kárpátaljára történő utazásnak azonban nincs akadálya. A helyzet fokozatosan normalizálódik, de a külföldiek számára az óvatosság Ukrajnában mindenütt indokolt, tájékoztatott a külügyminisztérium. Megrázó történet következik. Élek, vannak itt más életben lévő diákok is, kérlek, mentsetek ki bennünket gyorsan. Ezt az SMS-t küldte édesapja szerint az elsője dél-koreai kompról az egyik iskolás. A hírek szerint mások is kaptak hasonló üzenetet. Közben a mentő alakulatok meg sem tudják közelíteni a hajóban rekedteket. A hatóságok még mindig csaknem 300 eltűntet tartanak nyilván.
Még mindig túlélők után kutatnak a mentő alakulatok, de az erős tengeri áramlatok, a zavaros víz és a rossz időjárás akadályozza a búvárok munkáját. A hajó aljának már csak egy kis része látszik ki a vízből. 8-szor próbáltunk lemerülni oda, ahol a szobák vannak, de még a hajótestbe se tudtunk bejutni, ismerte be a mentés eddigi kudarcát a parti őrség vezetője. Sikerült viszont levegőt pumpálni a hajótestbe, azt remélik, hogy legalább ezzel segítenek a túlélőknek. Kétségbeesésében kiabál ez az anya Csindóváros kikötőjében, ahonnan a hajóbaleset helyszíne is látható. A nő sok más szülővel együtt azzal vádolja mentésben résztvevőket, hogy túl lassan és eredménytelenül dolgoznak. Ezért is döntöttek úgy, a hozzátartozók nem várakoznak tovább tétlenül. Hajót béreltek és a tragédia helyszínére mentek. Sokuknak az ad reményt, hogy a hajótestben rekedtek telefonjukról szöveges üzenetet tudtak küldeni. Van, aki azt írta, hogy rengetegen rekedtek a hajó folyosóján, de nem tudnak onnan kijönni. Vannak szülők, akik SMS-t kaptak. Egyikben az áll, hogy 15 ember még él a hajóban, de sajnos a mentő alakulatok nem tudják megközelíteni őket, mondja ez a férfi, aki egyelőre semmit sem tud a gyerekéről. Ezt a 6 éves kislányt épségben sikerült kimenteni a hajóról. Egyelőre sem szüleit, sem testvérét nem találják, akik vele együtt utaztak. A parti őrség még a kimentésének pillanatát is rögzítette. A kimentettek között van a hajó kapitánya is, akit már kihallgatott a parti őrség. Mint kiderült, elsőként hagyta el a süllyedő hajót. Csukját húzott a fejére, hogy a kamerák ne láthassák az arcát. A férfi bocsánatot kért az utasok hozzátartozóitól, a kapitány ellen büntető eljárás indul. Ezek a felvételek a szerencsétlenség pillanataiban készültek, amikor a hajó az oldalára borult. Hallani lehet, amint arra utasítják az utasokat, hogy maradjanak a helyükön. Látszik, az utasok nyugodtan várják a mentő alakulatokat. A hajó nem sokkal ezután felborult és elsüllyedt. A túlélők azzal vádolják a hajó legénységét és a kapitányt, hogy a baleset után még vagy 3/4 órán át nem kezdték meg a mentést. Egy életre szóló lelki sérülést szenvedtek a túlélők, mondja az az orvos, aki a sokkos állapotban lévő diákokat, illetve azokat a szülőket kezeli, akik nem kapnak hír gyerekükről. A hajó szerdán kiránduló diákokat vitt a dél-koreai Incheon városból, a koreai félszigettől délre fekvő Jeju szigetére. Kiemeléséhez várhatóan csak péntek reggel tudnak hozzálátni, miután a helyszínre érkezett a 3 erre alkalmas hajódarú. A szerencsétlenség pontos okát továbbra sem tudni, de a túlélők beszámolói alapján a komp zátonyra futhatott.
Az Erzsébet utalvány és a szép kártya miatt is beperelte Magyarországot az Európai Bizottság. Szerintük a magyar kafetéria rendszer monopól helyzetet teremt a hazai utalványoknak, ez pedig uniós jogba ütközik. A Fidesz továbbra is kiáll az Erzsébet program mellett, és kéri a kormánytól, hogy védje meg azt.
Sárkányhajóztak az Erzsébet tábor résztvevői tavaly júliusban Faddomboriban.
Ez egy nagyon jó hely, és itt nagyon szeretek lenni.
Ezt az eszközökkel próbáljuk a veszélyhelyzetet elhárítani.
Néhány héttel később Zánkán vízimentős gyakorlatot tartottak a gyerekeknek. A Balatonberényi Népművészeti Erzsébet táborban pedig a fa megmunkálásával ismerkedtek a nyaralók.
Szépen belefűzzük, de csak egyszer az első lukba.
Tavaly először a fogyatékkal élő fiatalokat is fogadták az Erzsébet táborokban. A szociális programban a nyáron összesen 8 helyszínen 56 tematikus tábor várta a rászoruló gyerekeket, fejenként pár ezer forintért. A béren kívüli juttatásként adott utalványokon keletkező nyereségből az elmúlt 2 évben több mint 250 000 ember, köztük 100 000 gyermek jutott el nyaralni. Európában majdnem, hogy példanélküli ez a szociális program, mondta Zsigó Róbert, most mégis támadják, tette hozzá a Fidesz szóvivője.
Nem először kell felvennünk a kesztyűt Brüsszellel, ennek érdekében, hogy megvédjük a magyar emberek érdekeit.
Az Erzsébet utalvány és a szép kártya ügyében Magyarország ellen folyó, az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás most bírósági szakaszba ért. Az Európai Bizottság szerint az új magyar kafetéria rendszer az uniós jogba ütközik, amiatt, hogy csak az állam által kibocsátott utalvány élvez kiemelt járulékkedvezményt. A Fidesz szóvivője szerint ez a magyar emberek érdekében van így.
Nem fogjuk hagyni, hogy több százezer nehéz helyzetben élő magyar számára pihenést és kikapcsolódást biztosító programért büntessék Magyarországot a külföldi multik érdekei miatt. Ki fogunk állni az Erzsébet program mellett, és ugyanígy ki fogunk állni a szép kártya mellett is.
A Fidesz-KDNP arra kéri a kormányt, hogy ugyanúgy, mint a szabad pálinkafőzést, az Erzsébet utalványt és a szép kártyát is védje meg a brüsszeli támadásoktól.
Most ismét kapcsolunk Brüsszelbe, Barackai Eszterhez. Eszter, mi a baja pontosan az uniónak a magyar kafetéria rendszerrel?
Az Európai Bizottság azért indított eljárást, mert úgy véli, hogy a szép kártya és az Erzsébet utalvány, idézem, korlátozza a letelepedés szabadságát és a szolgáltatások szabad áramlását, ezért sérti az alapszerződést és a szolgáltatási irányelv egyes pontjait. Az indoklás szerint ez az új szabályozás több piaci szereplőt kizár a piacról, másoknak pedig nagyon megnehezíti a belépést. Tudni kell egyébként, hogy az európai kafetéria piacot főként francia cégek uralják, jelen pillanatban az ő érdekeik sérültek, és úgy tudni, hogy az ő panaszuk nyomán indult az eljárás is. Magyarország egyébként a szolgáltatások igénybevevőinek védelmével érvelt az eljárásban, és azzal, hogy a bevétel nem vállalati profitként jelenik meg, hanem szociális célokra fordítják. Ezzel egyébként az Európai Bizottság is egyetértett.
Eszter, köszönjük! Éllovas lehet a visegrádi országok régiója az unión belül, ha folytatódnak a 2013-as kedvező folyamatok, állapította meg a Nézőpont intézet nemzetközi elemzése. A négy ország szakemberei egy budapesti konferencián ugyanakkor arról is beszéltek, hogy a további fejlődéshez például az is kell, hogy a V4-eknél megálljon a fiatalok nyugatra vándorlása.
Szinte napra pontosan 10 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ahogyan Csehország, Lengyelország és Szlovákia is. Szakértők szerint a visegrádi országok az azóta eltelt időben fontos tényezőjévé váltak a közösségnek. Ennek a négy országnak a politikai stabilitását, társadalmi viszonyait és gazdasági kilátásait elemzi rendszeresen a Nézőpont intézet, ezek alapján pedig rangsorolja őket. A legfrissebb kutatás szerint Magyarországon a legerősebb a politikai stabilitás, mert a V4 tagok közül nálunk működik legjobban a kormányzati rendszer és a jogalkotás. Az ország társadalmi viszonyainak alakulása is kedvező képet mutat a foglalkoztatás bővülésének és a reálbér emelkedésének köszönhetően. A gazdasági perspektívát tekintve azonban Lengyelország vezet a régióban, hazánkat pedig a 4. helyre sorolták. Az egyik legsúlyosabb probléma, amely valamennyi visegrádi országot sújtja, a fiatalok elvándorlása. Csak Lengyelországból 2 millióan mentek el az uniós csatlakozás után, tavaly pedig további 500 000 keresték máshol a megélhetést.
Ami megtörtént az utóbbi években, ez a vérvesztés, ez erősebb, mint a II. Világháború alatt tulajdonképpen. Minden 10. ír ország állampolgára lengyelül beszél.
Az elvándorlás ráadásul komoly fenyegetést jelent az országok nyugdíjrendszerére nézve is. Kodor Csaba, a Nézőpont intézet ügyvezetője szerint, bár Magyarországon kedvező folyamatok indultak el a nők és a 25 év alattiak munkaerőpiaci helyzetét tekintve, bőven van még tennivaló.
A negatív demográfiai mutatók, a fiatalok elvándorlása, munkaerőpiaci helyzete, az otthonteremtés kapcsán arra van szükség, hogy a következő években a kormányzat egy cselekvési tervet dolgozzon ki.
Gulyás Gergely a kutatásban szakmai partnerként résztvevő Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója, a Fidesz országgyűlési képviselője az eseményen azt mondta, a következő 4 év legfontosabb feladatának tekintik a munkahelyteremtést, hiszen ez társadalmilag, gazdaságilag és politikailag is hosszú távú fejlődést jelenthet Magyarországnak.
Mától egy védjegy igazolja az itthon termett zöldségekről, hogy minden szempontból kifogástalanok. A megkülönböztető jelzéstől azt várják, hogy tovább növekszik a hazai paradicsom, paprika és uborka fogyasztása, ami már az elmúlt 1 évben is jelentősen 30%-kal emelkedett.
Ez nagyon finom. Ez a lényege a magyarnak, hogy ennek van íze.
A magyar termőfogyasztásról nem számít.
Milyen?
Savanyú, finom.
Egy csokor vélemény a magyar zöldségről, amit mostantól Vitarikum védjeggyel is ellátnak. Ebben az élelmiszer áruházban már így tájékoztatják a vásárlókat, hogy hazai termelőtől származó répát, uborkát vagy éppen paradicsomot vegyenek.
Nagyon lényeges, hogy itthon, amit itthon állítunk elő, bármilyen élelmiszert, azt mi gyakorlatilag a szántóföldtől az egészen az asztalunkig tudjuk nyomon követni. Én ezt 100-szor biztonságosabbnak tartom, mint amit importból hozunk be, és csak a végét látjuk a terméknek.
Az egyik legnagyobb élelmiszerlánc adatai szerint egyre nagyobb az igény az itthon termesztett zöldségek iránt.
Üzletláncunkban a húsvét előtti 1-2 hétben azt tapasztaljuk, hogy az 1 évvel korábbi időszakhoz képest mintegy 30%-kal növekedett a magyar zöldségek keresettsége és az eladás volumene is. Az árak pedig mérséklődtek.
De nem csak itthon, hanem külföldön is egyre népszerűbb a magyar zöldség.
A keleti nyitás politikája, a hatalmas piacok, ami körülvesz minket, indokolja azt, hogy körülbelül 1 millió tonnával több árut állítsunk elő. Ennek a 60-70%-át külföldre szeretnénk vinni. Természetesen a friss és a feldolgozott is benne van, és természetesen ez mintegy 100 000 új munkahelyet teremtene vidéket.
Országos szinten most egyébként 2,5 millió tonna zöldség terem az országban. Ezen a dereskei telepen évente 65-66 000 sertést értékesítenek. A cég ma elsőként kapta meg a kiváló minőségű sertéshús védjegyet, ami hasonló a Vitarikum védjegyhez, vagyis azt jelzi, hogy magas minőségű terméket állítanak elő.
Utóbbi 4-5 éves fejlesztéseinek ez a csúcspontja, ez az eredménye, és büszkék vagyunk arra, hogy jó irányba indultunk, és a fogyasztók is megtudhatják azt, hogy honnan származik az a sertéshús, amit ők az asztalukon elfogyasztanak.
A szaktárcánál azzal számolnak, hogy a V1 révén növekszik a hazai sertéshúsok és készítmények fogyasztása, és így emelkedhet az elmúlt években vészesen lecsökkent hazai sertés állomány is, ami szintén munkahelyeket teremtene. Az elismerést csak a legjobb szakmai színvonalon működő sertéstelepek és vágóhidak kaphatják meg.
Tisztelet vacsorát adott Áder János köztársasági elnök Rubik Ernőnek, a bűvös kocka feltalálójának, abból az alkalomból, hogy 40 éve alkotta meg a róla elnevezett logikai játékot. Az évforduló alkalmából a közmédia jövő vasárnap Rubik 40 a Magyar Kreativitás Napja elnevezéssel egész napos műsorfolyammal jelentkezik. A Design Terminálban zajló programokról a nap folyamán többször is beszámolnak a rádiós és televíziós műsorok. Emellett stúdióbeszélgetésekből, kisfilmekből ismerkedik. Kedhetnek meg a nézők és a hallgatók a magyar feltalálók és tudósok munkájával. Nincs szükség új baloldali pártra, erről beszélt Mesterházi Attila egy tegnap esti interjúban. Szerinte a napokban a belső vitákról név nélkül nyilatkozó párttársai tudatosan akarnak ártani az MSZP-nek. Közben a szocialista politikusok már nyilvánosan az interneten is üzengetnek egymásnak, Lendvai Ildikó pedig egy bajban lévő kuplerájhoz hasonlította a pártot.
Amikor valamit átszerveznek, akkor ugye mindig azt szokták mondani, hogy a lányokat cserélitek, vagy az ágyakat, és itt.
Egy bajban lévő kuplerájhoz hasonlította az MSZP-t a héten Lendvai Ildikó. A korábbi pártelnök szerint a választási vereség után teljes megújulásra lenne szükség.
Lányokat is, ágyakat is, de a lényeg, hogy az egész épületet újra kell építenünk, és ez akkor több, mint személyi kérdés.
Az elmúlt napokban már az interneten is üzengettek egymásnak a szocialista politikusok. Braun és társai a párton belül, Konrád György és társai azon kívül rendelkeznek sok jó tanáccsal, ötlettel. Sok kárt okoztak már, vonuljanak vissza. Ezt írta például Török Zsolt, az MSZP korábbi szóvivője, majd hozzátette, tudomásul kell venni, hogy a Nagykörúton kívül is élnek emberek. Elindult a forrongás, több törésvonal és erőközpont is van az MSZP-n belül. Erről ír az Index név nélkül nyilatkozó szocialista politikusokra hivatkozva. A lap szerint most már az a tét, hogy az eddig a hazai politikában megkerülhetetlennek számító MSZP elindul egy olyan lejtőn, aminek a vége, hogy jelentéktelenné válik. Mesterházi Attila az Inforádióban arról beszélt, hogy a belső vitákról név nélkül nyilatkozó pártársai tudatosan akarnak ártani az MSZP-nek.
Látszik, hogy bizonyos újságírókat megvezettek belső párton belüli, hogy mondjam, erők, akik valami mást akartak kihozni ebből, mint ami a valóság volt.
Az MSZP elnöke szerint a kampányban egyhangúan mondott igent a választmány, például az országos listára. Most mégis sokan úgy tesznek, mintha semmi közük nem lett volna a döntéshez.
Most sokan szabadulni akarnak attól a felelősségtől, ami a közös döntéssel járó felelősség, és sokan szeretnének úgy emlékezni, hogy őnekik ez semmi közük nem volt. Szerintem nem menekülni kell ezelől, hanem azt mondani, akkor mondjuk ki, itt hibáztunk, ott hibáztunk, amott hibáztunk.
Mesterházi Attila arról is beszélt, hogy nincs szükség új baloldali pártra. Szerinte siker, hogy az MSZP eddig megőrizte a szervezettségét, és ahogy fogalmazott, nem tűnt el a süllyesztőben.
Az európai parlamenti választáson is lesz átjelentkezés, vagyis lehet az állandó lakhelytől eltérő településen szavazni. Az igényt még 5 hétig lehet jelezni a lakcím szerinti választási irodánál. A szavazóköri névjegyzékeket május 23-án délután zárják le. A külföldön tartózkodók a 98 külképviselet valamelyikén voksolhatnak, és május 17-éig kérhetik külképviseleti névjegyzékbevételüket. Leadta közös európai parlamenti választási listáját, és ezzel együtt az ajánlóíveken összegyűjtött 55 ezer aláírást a Fidesz-KDNP. Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy a törvény 20 ezer aláírást ír elő a lista nyilvántartásba vételéhez, ennél azonban jóval többet, csak nem a háromszorosán gyűjtötték össze. A pártfrakció vezető helyettese hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP nemzeti listáján a határon túli, köztük az Európai Unión kívül élő magyar közösségek, így Kárpátalja és a délvidék képviselői is helyet kapnak.
Nagyon fontos, hogy a nemzeti listán olyan magyar közösségek képviselői is helyet kaptak, akiknek az állama még nem tagja az Európai Uniónak. Természetesen ők magyar állampolgárok is, illetve magyarországi állandó lakóhelyel is rendelkeznek. Ezeket kívánja meg a törvény ahhoz, hogy valaki a választásokon, az európai parlamenti választásokon elinduljon.
Az MSZP-EP választási programja a szolidáris Európa gondolatára épül, mondta a pártlista vezetője. Szanyi Tibor Győrben úgy fogalmazott, szeretnék elérni, hogy a munkabérek és a nyugdíjak közelítsenek a létminimumhoz. Ne legyen gyermek és ifjúsági szegénység, a fiatalok garantált munkahelyet kapjanak, a nők fizetése pedig közeledjen a férfiakéhoz.
A szolidáris Európának az a lényege, hogy minden egyes polgár, különösen a baloldalon élők, azok jobban értik talán ezt a fogalmat. Éreztessék, hogy nincsenek egyedül. Az életminőségük szempontjából, ha már a nemzeti kormányok magára hagyta őket, akkor azért Európa még mindig esetleg tud segíteni.
A Jobbik megvédeni a települések önállóságát a központosító törekvésektől. Hegedűs Lórántné, az ellenzéki párt képviselője szerint ellen kell állni azoknak az európai elképzeléseknek, amelyek felszámolnák a kistelepülések önállóságát. A Jobbik ezért ellenzi azokat az ötleteket, amelyek megemelnék az önálló önkormányzati hivatal létrehozásának alsó korlátját.
A Jobbik az ilyen törekvésekkel szemben erős önkormányzatokat szeretne látni Magyarországon, hiszen úgy gondoljuk, hogy csak az önrendelkezésük visszaadása, a települések önrendelkezésének visszaadása lehet a magyar vidék megmentésének az útja. Kapjanak az önkormányzatok, a települések földet, intézményeket, hivatalt.
Bajnai Gordon vezeti az Együtt PM listáját az európai parlamenti választáson. A párt elnöke a szövetség jelölt bemutatóján ugyanakkor megerősítette, hogy nem fog EP képviselőként dolgozni. Második a listán Jávor Benedek, a harmadik Szelényi Zsuzsa. Őket követik Krasztef Péter és Balázs Péter volt külügyminiszter. Bajnai Gordon szimpátia szavazásnak tekinti a május 25-i választást.
Három dologról van szó. Az első: mi a magyar érdek Európában? Kik és hogyan képviseljék a magyar érdeket Európában? A második, hogy hová tartozunk mi magyarok? A harmadik pedig, hát ez egy szimpátia szavazás is lesz.
Nincs olyan ambíciója, hogy főpolgármester legyen, ezt mondta a Híradónak Bajnai Gordon. Ezzel cáfolta az elmúlt napokban megjelent sajtóhíreket, amelyek arról szóltak, hogy korábbi nyilatkozatai ellenére mégis látna fantáziát a főpolgármesterségben. Bajnai Gordon ma kijelentette, fenntartja múlt heti nyilatkozatát, és nem akar főpolgármester lenni.
Ez egy súlyos kudarc a kormányváltó összefogásnak, és ezen belül természetesen az Együtt PM szövetségnek is.
Kormányváltásra készült Bajnai Gordon, de ahogy fogalmazott, súlyos kudarc lett a vége. A választási vereség után szinte azonnal bejelentette, hogy hiába szerzett mandátumot, be sem ül az országgyűlésbe, inkább a parlamenten kívül politizál tovább. Ekkor írt több lap ismét arról, hogy ősszel Bajnai Gordon lehet a baloldal közös főpolgármester jelöltje. Így értesült például a választás után néhány nappal a Népszava is.
Nincs ilyen ambíció.
Bajnai Gordon erre a múlt héten úgy reagált, hogy nincs ilyen ambíciója. Igaz, azt is egyértelművé tette, hogy az MSZP-s Horváth Csabát nem tartja alkalmasnak arra, hogy közös baloldali jelölt legyen, helyette mást keresne. Ezek után írta az Index, hogy a korábbi nyilatkozatok ellenére Bajnai Gordon még mindig lát fantáziát az ellenzéki főpolgármesterségben. A portál szerint ez ugródeszka lehetne a 2018-as miniszterelnök jelöltséghez. Sajtóértesülések szerint Bajnai Gordon attól teszi függővé főpolgármesteri indulását, hogy pártja, az Együtt PM hogyan szerepel majd májusban az európai parlamenti választásokon. Ha sikeresek lesznek, akkor Bajnai Gordon mégis indulhat.
Nekem nincs ilyen ambíció.
A volt miniszterelnök a Híradó kérdésére most megerősítette, nem akar főpolgármester lenni.
Szerintem világosan fogalmaztam a múlt héten több interjúban ezzel kapcsolatban, nekem nincs ilyen ambíció. A párt családunknak, vagy párt szövetségünknek van olyan ambíciója, hogy alapvetően szeretnénk befolyásolni azt, hogy ki lesz a jelölt.
Sajtóhírek szerint Bajnai Gordon helyett Karácsony Gergelyt, a Párbeszéd Magyarországért párt társelnökét jelölheti az Együtt PM. Ő néhány napja azt mondta, érdekelné a feladat.
Krizma szentelési misét mutatott be Ferenc pápa a vatikáni Szentpéter bazilikában. Ezzel a nagycsütörtöki szertartással kezdődött meg az egyházfő második római húsvétja. A misén a pápa arra szólította fel a papokat, hogy örömmel fogadják szolgálatukat, és ezt az örömöt a hívőkkel is osszák meg. A hagyományok szerint az egyházfő megújította papi fogadalmát a vele együtt miséző bíborosokkal és püspökökkel a Szentpéter bazilikában. Az idei húsvét egyike azon ritka alkalmaknak, amikor az eltérő naptárak ellenére ugyanazon a napon tartja a katolikus, a protestáns és az ortodox egyház is a húsvétot, vagyis a világ több mint 2 milliárd keresztény ünnepli együtt Jézus Krisztus feltámadását. Húsvétkor a keresztény világ annak állít emléket, hogy Jézus mártír halálával magára vállalta az emberiség bűneit, ezzel megváltotta a hívőket bűneiktől, így hitük szerint az üdvösségre, az örök életre vezette őket. Az ünnepek előtt nagyon sokan vásárolnak, és számtalan programot rendeztek a gyerekeknek is.
Akarjátok-e megújítani egykor tett ígéreteiteket püspökötök és Isten szentében?
Nagy csütörtök délelőtt tartotta Erdő Péter bíboros az ünnepélyes krízma szentelő misét a budapesti Szent István bazilikában, amelyen a főegyházmegye papjai megújították szentelésükkor tett ígéreteiket, és megszentelték a szertartásoknál használt olajakat.
Most könyörögünk, kedves testvéreim, a mindenható Istenhez, hogy áldja meg és szentelje meg ezt az olajat, és mindazokat, akiket vele külsőleg felkenünk. Belsőleg is legyenek felkenték.
A bíboros este az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét az utolsó vacsora emlékére. Itt végezte el a lábmosás szertartását. A nagy csütörtöki szentmise része a Krisztus tettére való emlékezés. Az utolsó vacsorán szeretetének jeléül megmossa 12 tanítványának lábát. Bölcskei Gusztáv a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a debreceni nagy templomban emlékezett Jézus áldozatvállalására.
Hiszem, hogy te tudsz velem valamit kezdeni. És van jövőm, és van reménységem, és van holnapom. Mert te értem jöttél, értem adtad magad, és értem fogsz visszajönni.
Kellemes ünneked is, kellemes ünnepeket!
A piacokon nagyon sok a vásárló.
A tojásnak az ára nem ment föl, hanem lefelé ment inkább, és viszik, nagyon viszik. Tehát szerintem ugyanúgy, mint tavaly, talán egy picit jobban.
A gazdagréti könyvtárban nyuszi simogatást és kézműves foglalkozást szerveztek a gyerekeknek az ünnepek előtt.
Cremonából érkezett óriás, gigantikus, nagy csoki tojással szerettünk volna örömet szerezni a gyógyulásra váró beteg gyermekeknek.
Mága Zoltán Prima Primissima díjas hegedűművész pedig húsvét alkalmából egy 10 kilós csoki tojással lepte meg a Heinpál gyermekkórház betegeit.
A legtöbb belföldi szálloda már a hosszú hétvége előtt megtelt, húsvétkor várhatóan az éttermekben, a fürdőkben, a wellness és gyógyszállodákban sem lesz szabad hely. Évről évre egyre több család tölti szállodában az ünnepeket. A szakemberek szerint a belföldi üdülőhelyeken várhatóan a magyar vendégek lesznek többségben.
Nyuszi simogatással és tojásfestéssel készülnek a balatoni szállodák az ünnepekre. A hosszú hétvégét sok család töldi pihenéssel, így a hotelek többségében már alig van üres szoba.
Jelen pillanatban néhány szabad szobánk van, ezek alapvetően betegségből, egyéb váratlan okokból származnak. A kollégáim most próbálják eladni újra ezt a néhány megmaradt szobát, de alapvetően telt házzal készülünk.
A Balatonhoz közeli rádpusztáni zsúfolt hétvégére számítanak. Az élménybirtok dolgozói ezért külön programokkal készülnek.
Bor és pálinka kóstoló programokkal várjuk a felnőtteket. Természetesen a gyerekeknek is kínálunk programokat. Lesz tojásfestés, szakavatott vezetéssel, lesz tojáskeresőjáték, természetesen a nyuszik is várják majd a legkisebbeket.
Minden 100. vendéget meglepünk egy gyulai pálinkával.
A gyulai várfürdőben a szokásos hétvégi forgalom duplájára számítanak, ezért egy kinti medencét is megnyitottak.
A tavaszi időszakban nagyon szeretik a vendégeink a polipmedencét, amelynek az a különlegessége, hogy egy úgynevezett kiúszós medence, tehát kívülről is és belülről is elérhető.
A borvidékeken is sok vendéget várnak húsvétkor, így Egerben is.
Általában több vendég látogat el Egerbe is, és a Szépasszonyvölgybe is, és hát, hogy mit keresnek? Hát a jó borokat.
Magyarországon egyre több család tölti szállodában az ünnepeket. Ebben nagy szerepe van a szép kártyának. Minden negyedik belföldi vendég ugyanis Széchenyi pihenőkártyával fizet.
2012-es feltöltéseknek a lejárata az 2014. május 31-e, így információink szerint még közel 3,5 milliárd forintnyi összeg áll a két évvel ezelőtti feltöltésekből az emberek rendelkezésére, úgyhogy mindenki csak buzdítani tudunk, hogy a két évvel ezelőtti feltöltéseket használják fel, mert egyébként elveszik.
Idén eddig 15%-kal többen pihentek magyar üdülőhelyen, mint a tavalyi év azonos időszakában.
Vesztegetéssel gyanúsítható határrendészeket fogtak el a terrorelhárítási központ kommandósai Gyulánál. A híradó értesülései szerint 10 egyenruhást állítottak elő, többségüket a szolgálati helyükről vitték el. Az ügyészség már kezdeményezte előzetes letartóztatásukat.
Egyenruhás határrendészt állítanak elő ügyészségi kihallgatásra a készenléti rendőrség munkatársai Szegeden. A tiszthelyettest szolgálat közben fogta el a terrorelhárítási központ a gyulai határrendészeti kirendelséget. Rajta kívül még 9 határrendészt, vagyis összesen 10 egyenruhást vittek el a kommandósok. Valamennyiüket hivatalos személy által elkövetett vesztegetéssel gyanúsítják.
A nyomozás eddigi adatai alapján gyanú merült fel arra, hogy a gyulai határrendészeti kirendeltség állományába tartozó határrendészeti szolgálatot ellátó rendőrök a Magyarországra történő beléptetéskor pénzt, illetve tárgyakat fogadnak el külföldi kamionok gépjárművezetőitől.
A vesztegetéssel gyanúsított határrendészeket a Nemzeti Védelmi Szolgálat leplezte le. Legutóbb 2011. decemberében az Ártándi határátkelő helyen bukott le egy korrupt útlevélkezelő, aki pénzt, cigarettát vagy alkoholt kért és fogadott el azért, hogy szemet hunjon a kisebb szabálytalanságok felett. Egyes szolgálatban 100 000 forintot is keresett ezzel. A Védelmi Szolgálat akkor azt közölte, hogy kiemelt feladatnak tartják a határrendészet megtisztítását a korrupciótól.
Az ORFK-val egy közös műveletet hajtottunk végre, a jövőt illetően pedig lehet számítani az ország egész területén hasonló műveletekre.
A történtek miatt a Békés megyei rendőrfőkapitány azonnali hatállyal visszavonta a gyulai határrendészeti kirendeltség vezetőjének és egyik osztályvezetőjének a vezetői megbízatását.
A fővárosi törvényszéken több órán át ismertették a 2006-os székház ostrom alatti segélykérő rendőri üzenetváltásokat az akkori rendőri vezetők büntetőperének tárgyalásán. A hangfelvételek szövegének felolvasásából kiderült, hogy amikor kőzápor zúdult a Magyar Televízió szabadságtéri épületét védő rendőrökre, előjáróik azt tanácsolták, zárkozzanak be a székházba. Az ostromlottak vérmérsékletüktől és lelkiállapotuktól függően hol kérték, hol követelték feletteseiktől a segítséget. Az ügyészség 2006 őszén történtek miatt Benne László volt országos főkapitány, Gergényi Péter volt budapesti főkapitány, és tucatnyi kollégájuk ellen emelt vádat. Ők mindannyian tagadják, hogy hibáztak volna. Vedd észre! Ezzel a címmel indított kampányt az Ökumenikus Segélyszervezet a kapcsolati erőszak ellen. Magyarországon hetente egy nő, havonta pedig egy gyerek hal meg a családon belüli erőszak miatt. A szakemberek szerint az áldozatok többsége megmenthető lenne, ha időben segítséget kapnának. Megrázó felvételek következnek.
Végig, tehát egyszerte ilyen volt az anyuka.
Kék-zöld foltok, sebek, véraláfutás. Így érkeznek meg a bántalmazás áldozatai az anya otthonba. A képek annyira megrázóak, hogy az eredeti felvételeket mi sem mutatjuk be. Ez a nő 3 éve menekült egy ilyen otthonba párja elől, aki többször is összeverte.
Nagyon nehéz volt tényleg, hát orvoshoz jártam, mert idegileg ki voltam tényleg, úgyhogy nem kívánom senkinek, mert nagyon rossz tényleg.
Egyszer hazajött részegen, és akkor kihúzott a házból, lerúgdosott a lépcsőn, és már utolsó hónapban voltam.
Magyarországon becslések szerint minden harmadik családban rendszeresen előfordul bántalmazás. Hetente egy nő, havonta pedig egy gyermek hal bele a családon belüli erőszakba. Az esetek többségében az áldozatok nem mernek segítséget kérni.
Előfordul, hogy a mosoly erőszakot fed.
Vedd észre! Ezzel a mottóval indított kampányt az Ökumenikus Segélyszervezet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A figyelemfelhívó akció ahhoz ad segítséget, hogy a kívülállók felismerjék, ha valakit fizikailag vagy lelkileg bántalmaznak.
Eddig olyan boldog volt, most azt látom, hogy nagyon bezárkózott, vagy éppen fordítva, eddig egy olyan nyugodt ember volt, most pedig valami miatt nagyon harsány lett. És ilyenkor érdemes, hogyha az én barátom vagy felelősséget érzek iránt, akkor menjek oda és kérdezzem meg, hogy úgy látom, valami nincsen veled rendben.
Az Emberi Erőforrások minisztere emlékeztetett, a kapcsolati erőszak tavaly nyár óta önálló bűncselekmény, a most indult kampány pedig segíthet legyőzni az emberek félelmét.
Az érintettek valóban ne féljenek segítséget kérni, és azok pedig, akik szemlélői, vagy éppen akaratlanul is valamilyen módon szemtanúi lesznek ilyen jelenségeknek, vagy ilyen gyanú merül föl, akkor ők pedig ne féljenek szóba hozni ezt a témát, fellépni a kapcsolati erőszakkal szemben.
Az Országos Kríziskezelő Szolgálat telefonszámát a nap 24 órájában ingyenesen hívhatják a bántalmazottak. Itt akár azonnali segítséget is kaphatnak.
Magyarországon is bemutatta dalát az Eurovíziós Dalfesztivál azerbajdzsáni indulója, Dilara Kazimova. A fiatal énekesnő a magyar nyertessel, Kálai Sanders Andrással együtt is elénekelte versenydalát.
3, 2, 1...
Próba az MTVA stúdiójában. A Kívánságkosár című műsor egyik különleges vendége több mint 2000 kilométert utazott, hogy bemutassa produkcióját, amivel az Eurovíziós Dalfesztiválra készül. Dilara Kazimova Azerbajdzsánban nem először indult a dalversenyen. Idei sikerét szerinte a Start a Fire című dal szövegének is köszönheti. Különleges és mély üzenete van, főként a tiszteletről, az emberségről, és arról, hogy tudjunk egymás mellett élni. Az 59. Eurovíziós verseny hazai indulója meglepetéssel készült az azeri előadónak. Kálai Sanders András megtanulta és elénekelte Dilara dalát. Azt mondja, közös bennük, hogy mindketten többszöri próbálkozás után jutottak ki a nemzetközi versenyre, ezért könnyen tudott azonosulni az azeri dallal.
Amikor énekelek, nekem az a legfontosabb dolog, hogy beleéljem magamat. Ahogy mondtam, hogy nem az, hogy milyen hangosan, meg mennyit tudok ordítani, az, hogy hitelesen átéréssel énekeljem a dalt.
A végén András is kapott ajándékot Dilarától. A két előadó legközelebb májusban találkozhat már Koppenhágában. Idén ugyanis ott rendezik meg az 59. Eurovíziós Dalfesztivál döntőit, melyeket élőben közvetít majd az M1.
Most sporthírek, aztán időjárás jelentés, utána szálka és munkaügyek. 9 óra 55 perckor kezdődik ma az este, rögtön utána a híradó, várjuk Önöket, viszontlátásra!